estét kívánok, nagyon sok szeretettel tisztelettel köszöntök mindenkit itt a Zichy Major Pince Galéria alkotóházában ezen a mai kiállítás megnyitónkor. És először szeretném megkérni Madarász Osonci Bálintot, aki cselló, illetve édesanyja, dr. Madarászné, dr. Osonci Katalin zeneiskola igazgatóasszony, akik egy szép darabbal készültek nekünk ma estére. Mindössze 40 évet élt Járdányi Pál, a 20. század egyik igen tehetséges fiatal zeneművészének, zeneszerzőjének az Ősz című darabját adják elő. Thank you. nagyon szépen köszönöm a közreműködő művészeknek, hogy ilyen szép alaphangulatot teremtettek ez a ma esti kiállításunkhoz. De már előzőleg jó estét kívánok, köszöntöttem önöket, akkor engedjék meg, hogy az alkalomhoz illően áldás békességgel is köszönjek, hiszen ennek a mai kiállításunknak az apropója a Budaörség Református Egyház Község évfordulója. Akik most először vannak itt a BUM-nak ebbe a kis kamara kiállító termébe, azoknak szeretném csak egy-két szóval elmondani, hogy egyesületünk 1996-ban alakult, jelenleg 29 Budaörsön élő képző és iparművész tagja van az egyesületnek, és hát nagy örömmel kaptuk a felkérést, és örömmel vállaltuk el, hogy részt vegyünk ezen a mai megemlékezésen, és egy kis tárlattal fokozzuk talán mindenknek az eseményét. Külön szeretett és tisztelettel köszöntöm dr. Békési Sándor urat, a Református Egyetem Hittudományi Karának dékányát, illetve Petőné Püski Ilona, a református lelkészasszony, akinek át is adnám a szót.
Nagyon örülök én is annak, hogy ünnepség sorozatunk keretében ezen az estén itt lehetünk. Egy interjú részlet jutott eszembe, amikor nézegettem itt ezeket a festményeket, és amikor beléptem ide erre a helyre, ez hozzátartozik az, hogy én sem jártam még itt lent. Fönt igen, de itt a Pince galériában nem, tehát ennek a kiállításnak a kapcsán ismertem meg. Ezt a bizonyos interjú részletet évekkel ezelőtt olvastam, sajnos nem tudom a nevét annak az erdélyi festőművésznek, akivel egy fiatal magyar író készítette az interjút. Viszont néhány mondata nagyon megragadott engem, és ezt a néhány mondatot szeretném megosztani önökkel, szeretném megosztani azokkal a budaörsi alkotó művészekkel, akik készek voltak a felhívásunknak eleget tenni, és akik hozzájárultak ahhoz, hogy ez a kiállítás létrejöhessen. Ebben az interjú részletben olvashatunk arról, hogy ez az idős erdélyi festőművész beszélgetés közben a vendégét kivitte a kertbe. Tél volt, gyönyörű havas volt a környék, és amit sétáltak a kertben, elkezdte magyarázni, hogy hol mi található. Mondta, hogy ez itt egy sor eper, az ott egy sor ribizli, amott meg holland tulipán van, ugye szép virág, ha egyáltalán ismered a holland tulipánt. Hát igen, szép virág. Igaz, hogy semmi nem látszik belőle, fél méteres kót akar minden, de hát a havat majd elhordja a tavasz. Ez az idős festőművész már most látta a szép nyári virágokat. És aztán azt mondta ez az idős művész, ha azt mondanám, hogy nem látok el a tavaszig, akkor letenném az ecsetet. Látni azt is, ami láthatatlan. Azt hiszem, hogy nem csak a művészek életét gazdagítja meg, hanem mindnyájunk életét. Nagyon csodálatosan meggazdagítja az, hogyha megadatik ezt, hogy láthatjuk a láthatatlan. Ehhez pedig nagyon nagy segítség a Szentírás, Isten beszéde. Igazából ez az ötlet, hogy az ünnepség sorozat keretében egy ilyen kiállítást is megnyithassunk, így is adódott, hogy ez az esztendő, tehát a 2008-as esztendő, az a Biblia éve. Gondolom, ez nem újdonság számunkra. Én most azt kívánom szívemből igazán az alkotóművészeknek is, minden kedves vendégünknek is, hogy bárcsak, mi is így tudnánk élni a mindennapjainkat is, hogy túllátunk a láthatókon. Látjuk a láthatatlant is. Nagyon szépen köszönöm Szede Istvánnak is, hogy partner volt ebben, hogy ez a kiállítás létrejöjjön, és még egyszer az alkotó művészeknek is, és én is nagyon szépen köszönöm a közeleményeket. Zenével gyönyörködhetünk, kedves barátaimnak talán mondhatom így, azt, hogy itt voltak és hozzájárultak ehhez a kiállításhoz, és most szeretném én is átadni a szót Dékés és Sándor Dékán úrnak, aki a képekről fog, vagy a képek nyomán támad gondolatait fogja megosztani.
Köszönöm szépen a bevezető gondolatokat. Tisztelt hölgyeim és uraim, tisztelt alkotóművészek, kedves ünneplő gyülekezet! A Budaörsi Egyházközség 60 éves évfordulójára rendezett ünnepség sorozatnak része ez a kiállítás, amelynek az a címe, hogy a Biblia a művészetben. Nagyon tág cím, és sok mindent ölel magába. Azt kell mondani, hogy legalább 5 jelentése van ennek. Az első jelenti a Bibliának könyvészeti, könyvművészeti bemutatását az évszázadok történeti vonalában, vagy éppen egy mai tipográfusnak elkészített Bibliáját, megtervezett Bibliáját. Gondolok például ilyesmire, hogy 6. században nagyon híres ez az Ashburbani Pentateuch, ez az 5 mózesi könyvet tartalmazó és illusztrációban nagyon gazdag kódex, amely nagyon szép emléke az európai kultúrának. Vagy például Krisztus után a 800-as években született, sokan ismerik a Book of Kells, egy kelta, egy ornamentális díszítésekkel készített evangéliárium, ahol ilyen geometrikus formákkal, kozmikus jelekkel is díszítették, magyarázták ezt a könyvet. Vagy például 1590-ben Vizsolyban nyomtatott teljes magyar nyelvű Bibliát, amely könyvészetileg is egy különleges, remek mű. A második jelentése ennek a címnek, hogy a Biblia a művészetben, a Bibliáról, mint könyvről készült alkotások csendéletben, iparművészeti tárgyakban, ornamentikákban, esetleg használat közben bemutatva. Ilyen ábrázolás például a ravennai keresztelő, ortodox keresztelő kápolna mozaikjának aranyos pulpitusra helyezett kinyitott szentírás, vagy a Magyar Református Egyház címerében ugye a győzedelmes bárány alatt a 2 testamentum, az új és a új testamentum kinyitva, vagy mondjuk a magyar művészettörténet országlili modern megfogalmazású Héber kvadrát írással rólt sirató falai. Ezek a dolgok és ide tartoznak, ezt a témát érintik. A harmadik jelentése az annak, hogy a Biblia művészetben a Bibliában előforduló, az Új és Új Szövetségben lévő történetek ábrázolása. Hát ebből rengeteg van a művészet történetben. Csak a leghíresebbek közül említett 2, Leonardo utolsó vacsorája, a Milánói Santa Maria delle Grazie kolostor refektóriumának falán, vagy a másik Munkácsi Mihálynak a Krisztus trilógiája, amelyekben az evangéliumok utolsó Jézus történetei, vagyis a passió. A fenti címnek 4. értelme az az ábrázolás, amely a Bibliát használó egyház életét, templomait, intézményeit, szimbolikáját juttatja kifejezésre. E tekintetben óriási mennyiségű alkotások születtek, hagy hozzak fel példának 2 szintén, Csók Istvánnak egy újvacsorás gyakorlatot ábrázoló festményét, a Vegyétek és Egyétek című, vagy G. Szabó Bélának a Farkas utcai református templomról készített metszetét, amely most már tulajdonképpen Kolozsvár jelképévé lett. A címnek ötödik jelentése lehet az a művészi megvalósítás, amely a Biblia szellemiségének alapjául szolgáló isteni bölcsességet, ítéletet és kegyelmet használja az ábrázolás alapjául. Mindenféle konkrét, direkt bibliai vagy egyházi utalás nélkül. Ezek az alkotások nem feltétlenül vallásos vagy keresztény művészek munkái, talán egyáltalán semmiféle bibliai vagy egyházi szimbólumot nem használnak ezek az alkotók, mégis kifejező erejüket tekintve igen jelentős művészi alkotások. Ezek vannak talán a legnagyobb számban ma már. Minden esetre ez az öt megközelítés egy közös gyökérre vezethető vissza, a szép isteni eredetére. Isten szép, mondta Karl Barth, Hansus von Balthasar vagy Rudolf Bohrendt teológusok 20. század teológusok. Ez még akkor is így van, ha a szép a rútat is magába foglalja. Természetesen, ahogy a Golgota kereszt mégiscsak Isten dicsőségének a lényeg. Mindaz ötfajta megfogalmazás ennek az isteni ragyogásnak testet öltése, az anyagiság és a teremtményi lét tökéletlenség fénytöréseiben. Ebben az értelemben nem az a magasságról és mélységről tanúskodó hiteles alkotás, amelyik kimondottan, sokszor hivalkodóan a Bibliát, vagy a bibliai történeteket, vagy éppen templomot ábrázol, noha lehetnek ezek is természetesen, az isteni szép kisurkázása független a témaválasztástól. Ezt kell, hogy megállapítsa a teológiai esztétika. De nem független valamennyi művészi alkotás kettős feltételétől, az igazságtól és a kvalitástól. Amennyiben a kép, szobor, vers, dráma nem igaz, hanem hazugság, akkor dicsnek nevezhetik. Amennyiben technikai megvalósításában igénytelen vagy járatlan, akkor kóklerségnek tartjuk. Az isteni szép éppen az igazság és a kvalitás mentén mutatkozik meg, nem adja olcsóbban, és teszi az alkotást igazán művészetté. Ezért mondhatta sarkítva Paul Tillich protestáns teológus, hogy Pablo Picasso műveiből többet tud meg Istenről, mint vaskos dogmatikai kötet. Vagy ezért írhatta le Rudolf Bohrendt egy helyen meghökkentő mondatát, hogy a fogyatékos műértés nagyon is lehet a fogyatékos Isten ismeret jele. A Biblia művészetben című kiállításon szereplő művészek csak nem valami jelentés, valamennyi jelentés, megközelítés felől képviselik itt magukat. Egy, ami nem szerepel, nyilván az első, ugye nem nincsenek közöttünk tipográfusok, akik egy kész, újonnan megtervezett Bibliával jelennének meg. Azonban, és ezt ma írtam össze a megnyitó előtt, a második esetben, tehát kimondottan a Bibliát felhasználó művek megtalálhatók itt. Példának mondom, Tétenem Istvánnak, ezért így imádkozzatok, németalföldi festményekre emlékeztetőknek fogalmazása, vagy Kántor Éva, van örök kincsünk, egy énekszöveg, ha jól sejtem, jelenik meg textusként, textúraként a képen. Vagy Cene Ágnes csendélet kehelyjel és Bibliával tegyük hozzá, ugye ez a barokkos mélységeket megjelenítő műalkotás. A harmadik, amikor bibliai történeteket alkotnak meg, mutatnak be a művészek, ilyen Vansági Ildikó Golgotája, ikonszerű, organikus. Érdekes, hogy nagyon sokaknál szecessziós, beütésű alkotás. Somogyi Ferenc Alma című, nagyon szép domborműve, ugye emlékeztet Luca della Robbia domborműveire, az ember szívét úgy megindítja, ebben is finom szecessziós hatás, és sok finomság, színezés egyéb található. Vagy Magyarné Gombás Mónikának az Angyali Üdvözlete, vagy Perzl Evetke apostola, ugye szoborfej, kvázi, mint egy letört szobor lelkő. A negyedik, amelyik ugye egyházi szimbólumokat használ föl, vagy olyan templomépületeket, amelyek tényleg az egyházi élethez kötődnek, talán a legtöbb van itt a kiállítás során. Úgyhogy a Buda Őrsi templomnak a rajzát láthatjuk, Toroszkói templomét. Elnézést kérek, de most már csak így szemezgetve tudom ezt elmondani. Mészáros Vivienne-nek a Kálváriája is talán ez sorba sorolható. Kaspar Friedrich romantikus hatása jelenik meg a képén. Rengeteg érték, reneszánsz emlékek jelennek meg Magyarné Gombás Mónika festményein. Vagy Kántor Éva, Erős Várunk című képe, ugye, ahol egy templomkapu feszülettel, a Krisztus feszülettel, hitvallásosan, egy protestáns hitvallás, ugye, hogy Erős Vár a mi Istenünk, halljuk szinte magát az éneket is. És az ötödik, amely talán a 20. század legnagyobb felfedezése, hogy nem kell tematikusan ábrázolni azt, amit ki akarunk fejezni, ugye a fotón itt előttem is megjelenik egy folyópart és vízválasztó címmel a bűnbeesés, ugye Kádár Gabriella alkotása. És érdekes módon egy lámpa is lehet ilyen módon biblikus és kifejező, ugye a Lilium címmel, ami ott adja a fényt nekünk. Bocsássanak meg azok, akiknek a nevét és alkotását nem említettem, de mindegyik megragadó, érdemes ilyen szempontból végignézni ezeket a műveket. Mert alkotásaik mind igazságban és mind kvalitásban hitelesek, és az isteni szép erejével áthatottak és hatnak. Igen, érdemesnek és megtekintésre méltónak találom és javaslom minden nézőnek, és ezek az alkotások méltó módon adnak tiszteletet ennek az ünnepség sorozatnak. Nagyon szépen köszönöm, hogy meghallgatta a kiállítást ezen ellen.
Köszönöm szépen Néker úrnak a értő, megnyitó szavait, és kérem önöket, hogy tekintsék meg a kiállítást, és utána egy kis terény állófogadáson szeretnénk önöket vendégül látni, és utána menjen borra üdítővel. Köszönjük, hogy eljöttek.